Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. A mikrofonok mögött Debreceni Gergő és Bukta Zsuzsanna. Köszöntelek ismét itt a stúdióban, Zsuzsi.
Szervusz Gergő, köszöntöm a hallgatókat.
A mai műsorban a pekingi téli olimpiáról és az azáltal felvetett kérdésekről fogunk beszélgetni vendégeinkkel. Köszöntöm a stúdióban szintén Vásárhelyi Tamást, az M4 sport kommentátorát. Szia Tamás!
Szervusz, sziasztok!
És Gundel Takács Gábort, aki a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs igazgatója.
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Hogyan éltétek meg ezt az olimpiát? Pozitív, negatív élményekre gondolhatunk? Összességében mik a tapasztalataitok? Most már azért kipihentétek az esemény fáradalmait.
Összességében mindenképpen pozitív volt. Abból a szempontból, ugye volt egy összehasonlításunk Tokióhoz képest, szigorúbbak voltak a Covid szabályok, szigorúbb volt a szűrés. Ugye Tokióban például mindenkinek nyálmintát kellett leadni, de most már elárulhatom, hogy a vége felé már annyira komolytalan volt a dolog, hogy volt, egyszer pálinkát adtunk le, de az is negatív volt. Egy olyan kollégánk nevében, aki akkor már nem volt Tokióban. Illetőleg elő tudott fordulni az, hogy mondjuk ketten Tálai doktorral kimentünk a lövészetre egy autóval, de visszafelé megálltunk egy benzinkútnál, mert elfogyott a benzin, és akkor segített egy helyi kis japán ember nagyon lelkesen. Ez Pekingben nem fordulhatott volna elő. Egyrészt azért, mert garatból teszteltek minden nap, másrészt pedig azért, mert csak úgy lehetett közlekedni, hogy azok az autók, amik hozzánk voltak rendelve, ezeket sofőrrel együtt adták, és amint beültünk az autóba, a sofőr gondosan bezárta az ajtókat belülről, tehát nem is tudtunk volna kiszállni, még hogyha nagyon kell az embernek mondjuk pisilnie, már bocsánat, de ugye volt a helyszín, ami 2-2,5 órára volt, tehát adott esetben akár ez elő is fordulhatott volna, de erre nem volt esélyünk, egy esélyünk volt, hogy az ember nem iszik előtte semmit. Összességében az, hogy meg tudták rendezni ezt az olimpiát, az mindenki, aki átélt már egy olyan esetet, amikor ugye nem indulhattak magyar sportolók, én elég öreg vagyok ahhoz, hogy emlékezek például 84-re, az pontosan tudja, hogy mennyire fontos a sportolóknak. Azok a sportolók, akik abba beleestek, hogy nem indulhattak az olimpián, azok a mai napig is fájó emlékként gondolnak erre. Szóval szerintem a legfontosabb az, hogy megvolt az olimpia. Még ha szervezett körülmények között ilyen úgymond statiszták, de legalább voltak nézők is a lelátókon. Nagyon jók voltak a helyszínek, nagyon jó volt a szervezés, nagyon jó volt a falu, úgyhogy azt gondolom, hogy összességében a jelen körülmények között ebből az olimpiából sokkal többet nem lehetett volna kihozni.
Tamás?
Jó részt egyetértek azzal, amit Gábor mondott. Nekem döbbenetes volt az, hogy ilyen körülmények közepette a sportolók mennyire fókuszáltan tudtak szerepelni, akár legyen szó a tokiói nyári vagy a pekingi téli olimpiáról. Pekingben sokkal nagyobb volt rajtuk a nyomás. Szerencsére Tokióban nagyon kevesen voltak, talán csak a rúdugró Sam Kendricks-et lehet kiemelni, akik a sztársportolók közül nem indulhattak el a Covid fertőzés miatt. Itt Pekingben jóval több ilyen eset volt sajnos, akik már eleve ki sem utazhattak, vagy akik kint voltak és nem szerepelhettek. Ugye magyar szempontból is több sportolónk sajnos érintett volt pozitív Covid-tesztekkel, de hogy ilyen körülmények közepette, hogy mindenkinek a feje felett ott volt Damoklész kardja, hogy bármelyik nap egy tesztnél azt mondtatták, hogy na akkor fiam, te többet nem indulhatsz, nem vehetsz részt a versenyeken. Így tudjanak koncentrálni, és ilyen magas színvonalú versenyek legyenek, az nekem döbbenetes volt személyesen megélni. Különösen a műkorcsolya versenyek kapcsán, ahol azért volt feszültség rendesen, és ahol végtelenül precíziósan kell hihetetlen akrobatikus mozdulatokat 2,5 vagy 4 percben végrehajtani. Szóval nagyon-nagyon le a kalappal a sportolók előtt, hogy így rá tudtak koncentrálni a versenyekre.
Ez csak annyi adalék, hogy ugye volt szerencsém együtt utazni a short track csapattal ki az olimpiára, és például a Sanyi, Liu Shaolin Sanyi ebben konkrétan szkafanderben utazott. Tehát szkafander, gumikesztyű, maszk, plexilap, szemüveg, minden, amit nagyon komikusan nézett ki, ráadásul, mint elmondta, baromi melege volt benne, de végig tolta a Budapest Amsterdamba 8 óra a tranzitba, és onnan egy tényleg nem több mint 10 órás repülőút Pekingbe, és ezt végig nyomta a szkafanderbe, és hát ugye a shortrekesek előtte el is mentek egy ilyen buborékba, ami, mint láttuk, nem volt minden ható, mert Ádó csak benyalta a tesztet. Szóval ők azért nagyon-nagyon sok mindent megtettek annak érdekében, hogy ne menjen rá az olimpiájuk arra, hogy így rossz körült Covid-fertőzést el tudnak kapni.
Én is azon gondolkodtam, hogy amikor hallottam a híreket, hogy tényleg nagyon esélyes sportolókról, nagyon sajnáltam is őket, hogy mit lehetett volna csinálni, tehát nem lehetett volna esetleg mondjuk az olimpia előtt tényleg egy-két hét hétre felfüggeszteni akár a világkupa sorozatokat, és akkor buborékba menni, de hát ugye látjuk az Ádó esetéből is, meg több más esetből is, hogy egyszerűen nem lehetett kiszűrni, tehát tényleg ilyen demoklész kardja volt ez a
szerintem
történet.
Egy dolgot lehetett volna csinálni, hogyha az egész mezőnyt úgy, ahogy van, tokkal, vonóval, 2 vagy 3 héttel az olimpia előtt már beviszik a faluba, és aki esetleg pozitív, azt is kikurálják. De nyilván, hogyha egyszer bekerül a faluba, akkor az már ott van, de összességében a mérési adatok azt mutatták, hogy a legtöbb pozitív esetet a repülőtéren szűrték ki, és bent, aki már egyszer bent volt a faluban, és egyszer bent volt a rendszerben, ott már viszonylag kevés pozitív eset volt. Ráadásul ugye volt egy olyan opció is, hogyha te pozitív vagy, akkor 2 negatív teszttel kikerülhettél az izolációs, vagy az izolációs hotelből, vagy a karanténból, és ott utána versenyzett. Tehát volt olyan lengyel short track-es, aki Maliszewska, aki ugyan elbukta pont a legjobb versenyszámát, az 500-at, de utána tudott versenyezni. De most, hogyha a sportolókat kivitték volna, pénz nem számít alapon, mert baromi sokba került volna, de kivitték volna 2-3 héttel előtte, és persze tudják biztosítani az edzés feltételeket, akkor ezzel ezt esetleg meg lehetett volna oldani. De azért nem volt olyan tragikusan sok az ilyen eset. Szóval szerencsére volt 1-2, de azért a versenyzők jelentős része azért részt ott venne az olimpián.
Ja, korábbi beszélgetéseink során is előjött, és azt gondolom, hogy ebben az időszakban gyakori ez a kérdés, hogy vajon meg kell-e csillagoznunk egy adott sporteseményt, egy sportversenyt, egy bajnokságot a COVID miatt, akár pozitív, akár negatív értelemben. És itt beszélhetünk rögtön az első ilyen buborékrendszer, ugye az NBA volt 2020 első felében. Ők sikerrel vették ezt az akadályt, de azért itt beszéltetek több olyan dologról is, ami nagyon nagy mértékben befolyásolhatja a teljesítményt és az eredményeket. Azért mondom, hogy pozitív és negatív értelemben is, mert hogyha egy fő riválisod kiesik, az nyilvánvalóan neked könnyíti a pályát, de az alatt a nyomás alatt, ami alatt ezek a sportolók versenyeztek, hogy tényleg, ahogy említettétek, hogy lehet, hogy egy rossz teszt és 4 év munkája úszik, nem tudom, hányan lennének képesek így teljesíteni. Mit gondoltok, hogy kell egyáltalán erről a fajta csillagozásról beszélnünk, vagy ez egy teljesen más műfaj, vagy egyáltalán nem kell ilyesmire gondolni, hanem egyszerűen ez van, és önmagában kell értékelni minden versenyt és minden eredményt.
Nem hiszem, hogy csillagozni kéne, szerintem minden sporteseményt a saját közegében kell értelmezni. Ugye, amikor világháború után voltak olimpiák, akkor mindenkinek más körülményei voltak, mondjuk a 48-as londoni játékok, vagy ott voltak a 70-es évek, amikor csomó bojkott olimpia volt, hogy afrikai sportolók nem mentek olimpiákra, ott volt ugye Los Angeles, Moszkva, megemlítjük, hogy bojkott olimpiák voltak, de akkor az adott körülmények között azok voltak a legjobb sportolók, akik ott voltak, és ez mindig így van, mindig így lesz, lehetnek sérülések, ahogy ti fogalmaztatok a korábbi podcastben, egy pozitív COVID-teszt kvázi ugyanaz, mint hogyha valaki megsérült volna verseny előtti napon egy edzésen, tehát egy olyan körülmény, ami nem teszi lehetővé, hogy az adott sportoló részt vegyen az eseményen. Nem volt olyan tömeges kívánás, hogy meg kéne csillagozni. Lehet, hogy egy-egy versenyszámmal tehetünk valamilyen megjegyzést, ahol tényleg többen hiányoztak, de így általában az egész téli olimpiára nem tennék csillagot semmiképpen. Maximum 5 csillagot, hogy jó volt.
Igen, egyetértek, tehát most független a COVID-tól mindig benne van a sportban, hogy történik valami technikai hiba, vagy elszakad a cipője, vagy mit tudom, leesik az autó kereke. Szóval nyilván vannak jobban, technikailag jobban kitett sportákat az eszközöknek, és kevésbé kitett eszközök, de ilyen mindig van, meg mindig elő tud fordulni, hogy valami ilyesmi történik. Tehát a sportolók azért erre valamilyen szinten szerintem föl vannak készülve, de valóban, hogyha végig gondolom, akkor sem Tokióban, sem Pekingben nem volt olyan versenyszám, amire azt kellene mondanunk, hogy komolytalan volt, mert hát, hogy a potenciális első 10-ből 8 hiányzott a versenyből. Tehát egy-egy versenyző igen, de az mindig előfordul, hogy egy-egy versenyző hiányzik. Előfordul a sportban, hogy a világbajnokság előtti utolsó felkészülési mérkőzésen sérül meg valaki, és nem lehet ott, és közben a csapatvilágbajnok lesz, ő meg fekszik a kórházban. Tehát ez mindig benne van a sportban. Azt gondolom, hogy a COVID most egy ilyen történet volt, de igen, tehát nem tudok olyan versenyszámot mondani, amire azt mondanám, hogy hát azt tulajdonképpen felejtsük el.
Ráadásul itt van egy olyan érdekesség, vagy legalábbis szerintem az, hogy a nyári olimpiához képest a téli olimpián sokkal több az olyan sportágak száma, amelyeknek egy téli szezonon keresztül zajlik a világkupa sorozata. És mondjuk azt a világkupa sorozatot megnyerni, vagy egy-egy ilyen kiemelkedő verseny, mint akár a siugróknál a négy sánc versenyt, vagy az alpesi sízőknél azok a kicbüheli versenyt, vagy ez ilyeneket megnyerni, a óriási presztízs, és egy picit nekem mindig az jut eszembe, eszembe az olimpián, amikor nézem ezeket a sportágakat, hogy most akinek most jött ki a lépés, most van a legjobb formában egy hosszú szezon közben, tulajdonképpen az olimpia is olyan, mint egy világkupa verseny, és az nyeri meg az olimpiát, és most ilyen szempontból egyébként én tényleg ugye elégedett voltam ezzel az olimpiával, hogy most nem voltak ilyen nagy, voltak bőven, de hogy mondjuk a síugrásban például úgy sajnálom mindig a jó síugrókat, van 4-5 olyan, amelyik a világkupa sorozatban nagyon jó, és akkor egy síugró megnyeri mind a két versenyt. Tehát mondjuk a Simon Amman csinálta ezt meg a Kaminsztok. Most meg olyan szépen elosztották, hogy így a semleges néző is azt tudta mondani, hogy jaj, de jó, sokat nyertek olimpiai aranyat, akik tényleg megérdemelték. Nagyon kevés meglepetés volt most szerintem. És ugye ilyen szempontból sem kell megcsillagozni, mert azt gondolom, hogy a teljesítmény, nem azt mondom, hogy az olimpiai teljesítmény nem különleges, de azért talán egy picit más egy ilyen sportágban, mint mondjuk az úszásban, atlétikában, amiben ugye a kiemelkedő nagy verseny az olimpia.
Egyébként, amiről beszéltünk a téli olimpiára, különösen igaz. Tehát nézd meg, hogy a versenyek közül hány olyan van, amit bukósisakba kell eleve csinálni, meg mindenféle protektorok, ami veszélyes. Vagy mínusz 25-be kell sífutni, és itt-ott lefagy az orrod, vagy egyéb részed. Szóval eleve ezek a sportolók szerintem jobban felkészültek arra, hogy benne van a baleset, hogy elesik, megüti magát, eltöri, itt-ott, stb. Stb. Tehát nekik ez azt hiszem, hogy jobban van. Ugye nekünk is volt egy snowboardosunk, a Fritz Batond, aki végül is nem jutott ki az olimpiára, mert ő összeszenvedett egy olyan sérülést, ami miatt aztán sansza sem volt, tehát jobban benne van a pakliban. Igen, ez sajnos a verseny része, mint hogy az is a verseny része, hogy jön egy furcsa úr Angliából, és akkor úgy dönt, hogy figyelj, nem te nyertél, hanem a másik, aki utánad érkezett be.
Még arról beszéltek itt azért jó pár évnyi tapasztalat van így kettőtök zsebében, hogy hangulatügyileg, tehát egyfelől közvetíteni. Nekünk nézőknek azért mi általában, hogyha TB képernyőkön keresztül nézzük, akkor a versenyre fókuszálunk, és másodlagos mondjuk a hangulat vagy a légkör, amit teremtenek a szurkolók. Ugye Tokióban szinte egyáltalán nem volt semmi, ha csak nem a többi sportoló, aki ott lehetett a környéken. Itt említetted, Gábor, hogy Pekingben azért voltak egyfajta ilyen, hát nem tudom, odarakott
biztos, emberek voltak, mert azt sose felejtem el, amikor a 10-15 kilométeres női sífutás volt, amiben a Ponyosári utolsó előttének indult, és utolsónak érkezett be, már senki nem volt kint a pályán, és ezek a kínai szurkolók feszes rendben várták, hogy beérkezzen. És amikor beérkezett, akkor még énekeltek, tapsikoltak, mindent csináltak, és amikor azt mondta a Big Brother a hang, hogy na akkor viszont látásra, akkor egy emberként távoztak. Na most ilyet egy normális kínai sífutó versenyen, amikor már csak a magyar kislány van hátra, hát ez biztos, hogy nem. Tehát ez...
Van egyfajta komikuma ennek a jelenetnek is, de hogy értétek meg ezt? Mennyire volt, mennyire vett le az értékéből, és mennyivel volt, mennyire nem foglalkoztatok ezekkel a jellegű dolgokkor, amikor valamilyen szenzációs eredményt ért el a magyar csapat bármely tagja? Milyen különbségeket tapasztaltatok?
A közvetítésekről tudni kell, hogy azok nemzetközi cégek, nemzetközi csapatok készítik, tehát itt nem arról van szó, hogy a helyi kínaiak kitaláltak valami jót, és ők közvetítenék a sportágokat, tehát amit látunk a televízión keresztül, az mind olyan szuperprodukció, ami a korábbi olimpiákon volt, tehát nagyon tapasztalt többek között, hogy a víváson magyar stáb is dolgozott az operatőröket, rendezőket tekintve. Szóval aki tévén nézte az olimpiát, az nem látott ebből szerintem semmit. Nyilván egy hatalmas atlétikai stadionban látszódott, hogy nincsenek nézők. Itt nem volt ilyen plusz zajhatás, mint sok foci meccsen csináltak a Covid időszakban, hogy minthogyha lennének szurkolók, az bejátsszák a közvetítés hangulata érdekében. Szerintem a versenyek nagyon sok esetben elvitték a hangulatot. Tehát nagyon jó, mondjuk egy műkorcső esetében viszonylag egyszerűbb, mert ott szól a zene, tehát ott olyan nagyon plusz hozzáadott szurkolás nem kell, de azért az érződött, amikor mondjuk a sportolókat utána a liegőben láttuk, hogy ott azért nincs olyan hangulat. Tehát ha valakinek volt erre affinitása, füleszeme, akkor látta, hogy itt azért egy picit más helyzetről van szó. Nekem kommentátorként talán nem volt olyan nehéz, én próbáltam kicsit ilyen csőlátással az egészet figyelni, ugye a fülesben ültem, valamennyire hallottam a zajokat azon keresztül is, úgyhogy én nem nagyon koncentráltam arra, hogy nincsenek nézők. Engem nem befolyásolt különösebben, még Tokióban az atlétikán sem, ahol tényleg ilyen kripta hangulat volt amúgy.
Én azért azt gondolom, hogy ugye nagyon furcsa, de az olimpia eseményeit a néző 99%-a ugye televízión követi, de mégis az, hogy milyen hangulat van egy-egy eseményen, az nagyon, az szerintem az fontos, és ráadásul minket magyarok magyarokat érint. Ha nem is a téli olimpiákra, de a nyári olimpiákra mindig rengeteg magyar. Emlékszem, hogy 2008-ban a nyári olimpián rengeteg magyar volt, több magyar volt, mint mondjuk holland vagy svéd szurkoló. És emlékszem arra, amikor van Pekingben két ikercsarnok, most a téli olimpián nem használták őket, és az egyik úszoda, a másik kézilabdacsarnok. És a vízipóló meccsnek vége lett, és akkor a magyar szurkoló tábor elindult a kézilabdára, én is ott voltam, mert szabadnapos voltam. És akkor kántálták a rigmust, hogy nincsen jegyünk, mégis megyünk, és mentünk. És akkor megérkeztünk a kézilabdához, ahol egy ilyen bávatag kínai kislány próbálta az útját állni a népnek, de nagyon okos kislány volt, mert tudta, hogy itt most neki most az a legjobb, hogyha hátrébb lép egy kicsit, és akkor ez a magyar szurkolótábor bement, és az amúgy senkit nem érdeklő magyar-román női kézilabda mérkőzésen fantasztikus hangulatot teremtettek. És igazából itt látszott, hogy például az úszáson Tokióban jó volt, mert rengeteg úszó volt rengeteg nemzetből, és ők kimentek, és ugye egy jó hangulatot tudtak teremteni. De például az összes csapatsporton tök üres volt a lelátó, mert a többi sportoló nem mehetett ki, hogy szurkoljon mondjuk a magyar vízilabda csapatnak, vagy a magyar kézilabda csapatnak. És ez butaság volt, mert egyébként a faluban, az étkezdében, a szálláséken, stb. Keveredett mindenki mindenkivel, akkor miért nem mehetett volna ki egy magyar vívó szurkolni a magyar kézi vagy vízilabda csapatnak, de nem mehetett ki, és ezért ezeknek nagyon rossz hangulat volt, és biztos, hogy sokat számított volna a sportolóknak kritikus pillanatokban, hogy ott van egy magyar szurkolótábor a világ túlsó felén, és buzdítja őket. Itt Pekingben legalább volt valami kis tapsolás, valami kis zene, volt valami kis hangulat, még akkor is, hogyha mondjuk nem oldották meg azt, hogy mondjuk hoki meccsen ti szurkoltok a finneknek, ti meg mondjuk a szlovákoknak, hanem ők azért úgy szurkolgattak, de mégis volt valami történés, volt valami sportesemény hangulata a dolognak. Még akkor is igaz, hogyha sok sportoló azt mondja, hogy ő valójában nem hallja, hogy mi történik körülötte, csak az eseményre koncentrál, de akkor is azt gondolom, hogy mégis jobb lett volna, hogyha vannak szurkolók, de értem, hogy miért nem voltak.
Nekem az volt a meglepetés egyébként, hogy a műkorcsolya versenyeken nagyjából 3-400 szurkoló volt végig az összes versenynapon, a gálára viszont ilyen 1500-at beengedtek, olyan szektorokat nyitottak meg, ami korábban nem volt.
Na de akkor megnyitva. Már vasárnap volt, akkor már mindegy volt.
Ti mit gondoltok arról, hogy egy ilyen helyzetben, amikor van egy ország, aminek nagyon negatívba hajlik a megítélése világpolitikai szinten, és mégis tud prezentálni egy sport érték tekintetében abszolút pozitív és sikeres rendezvényt. Mennyire lehet ez az ország részéről egy tudatos, nem is tudom, lépés, hogy a saját hírnevüket, népszerűségüket, megítélésüket kozmetikázzák, vagy ők ezt ettől függetlenül akarják kivitelezni, és szimplán próbálnak a sportvilágában egyfajta nagyhatalommá válni. Mennyire lehet összefüggés a kettő között, és éreztetek ti ebből bármit az ott tartózkodásotok alatt?
Azt hiszem, hogy az angolban van erre egy kifejezés, a whitewashing, tehát hogy egy tisztára mossa magát egy ország bármilyen tekintetben. Én ebből nem érzékeltem sokat, inkább azt érzékeltem, hogy a kínaiak próbálják a téli sportokat fejleszteni. Valószínűleg annak a hátterében, hogy ők téli olimpiára pályáztak, sokkal inkább ez a szándék volt felelhető, legalábbis ez volt a fő kommunikáció. Olvasgattam a China Daily nevű angol napilapot, ami ugye naponta követte azért az olimpia történéseit, ott szinte mindegyik kiadásban volt egy cikk arról, hogy Kína ezen részén egy alpesi sípálya nyíltott, gyerekek korcsolyáztak a jégpályán, tehát nagyon tudatosan próbálták ezt fejleszteni. Nyilván nem lehet megkerülni azt a kérdést, amit te feszegettél, de hát én hiszem azt, hogy az olimpia egy picit talán fölötte áll ezeknek a dolgoknak, tehát azáltal, hogyha esetleg mondjuk sokan mondták, hogy nem kéne ilyen országnak adni rendezést, ahol mondjuk nem feltétlenül rendezettek a viszonyok olyan szinten, ahogy mondjuk Európában azt elvárnánk, de talán az olimpia egy picit túlmutat azon, hogy segítséget nyújt azoknak is, akik mondjuk ilyen országokban élnek. Tehát az, hogy az olimpia eszme mondjuk itt több mint 1 milliárd emberrel, köztük nagyon sok fiatallal találkozott, azt szerintem egy borzasztó nagy pozitívum.
Azért arról ne feledkezzünk el, amikor bíráljuk ezt, hogy miért kellett Kínának adni ezt az egészet, hogy a végén, amikor már dönteni kellett, akkor már csak két pályázó maradt, Kína és Kazahsztán. És ugye ebből választották végül is Pekinget. Úgyhogy azért az nem egészen úgy van, hogy neked ezeknek ezért nem adjuk azoknak az, akkor emberek, akkor elmaradt a téli olimpia, majd akkor pályázom már valaki más. Tehát azért ez sem egészen így van. És valóban egyébként az IOC, tehát a Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiadott egy körlevelet a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak, és ezt megkaptuk mi is, amiben azt mondták, hogy az IOC-nak az az álláspontja, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a sporttal és a sportolókkal és a sporteseményekkel foglalkozzunk. Az, hogy milyen politikai bojkott van, ki jön el, meg ki nem jön el, az meg a politikusok dolga. Tehát tudatosan próbál elhatárolódni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a politikai aspektusoktól, és koncentrálni a sport részére. Mindazonáltal azért nagyon nehéz, mint ahogy Tomás Bach a zárőnepsége mondott beszédében egyértelműen utalt erre az orosz-ukrán ellentétre, akkor ugye még nem volt háború, csak az volt ugye, hogy az orosz versenyző megölelt az ukrán versenyzőt, mert hát Nohdacu évek óta barátok voltak és jobban voltak egymással, és akkor ez egy ilyen felháborodást váltott ki, és ő akkor is ebben a beszédében is elhatárolódott ettől, és azt mondta, hogy ezek a sportkapcsolatok, ezek a sportbarátságok, ezek igenis fölülírják azt, hogy két ország egymással milyen politikai viszonyban van. És persze lehet azt mondani, hogy milyen ország ez a Kína, meg ahogy próbáltunk beszélgetni az önkéntesekkel, akik nagyon kedvesek voltak, de igazából mindig elhatárolódtak, amikor megpróbáltunk politikai dolgokról beszélni, hogy hogyan ez az ország, hogy mit gondolnak a Xi Jinpingről, stb. Mindig aranyosan, mosolygósan úgy kitértek a válaszok elől. Az is érzékelhető volt, nem tudom, Tamás, a teljes aspektusodban milyen volt, hogy itt fegyelem van, és nincs pardon. Tehát ez. Szóval mondok egy példát, én 4 hétig voltam kint, és a MOB irodán, a kinti irodán dolgozott néhány önkéntes kislány. Nagyon aranyosak voltak, jól beszéltek angolul, stb. És állandóan maszkban voltak, és amikor a végén felvetődött, hogy csináljunk már egy ilyen közös csoportképet emlékben, de vegyük már le a maszkot, mondták, hogy nem. Nem lehet. És nem vették le. És soha nem láttuk az arcukat, pedig 4 héten keresztül együtt voltunk. Tehát azért az érződik, hogy azért itt egy ilyen, tehát nincs pardon. Ha ez a szabály, akkor ez van, és hogyha nem, ha be van zárva, az ajtó be van zárva. Ha nem lehet bemenni, akkor nem lehet bemenni. És nem voltak kiskapuk, még nekünk magyaroknak sem volt kiskapu. Tehát az, hogy a jégkorongcsarnok, meg a curlingcsarnok, az az utca két oldalán volt. Hát átsétálok. Buszra felszáll, szépen visszamegy a faluba, átszáll másik busz, és visszajön a curlingcsarnokba. És nem volt izé, hogy te engedj már, mert nem.
Picit még csatlakozva az oroszos témához, ugye az, hogy európai pályázók visszaléptek a téli olimpia rendezéstől, egy picit a Szocsi olimpiának is köszönhető idézőjelben, hiszen ott ugye eléggé túllógtak a költségvetésen, az oroszok 50 milliárd dollárba került a Szocsi téli olimpia, amikor általában ez ilyen 6-8 milliárd dollár környékén meg szokott állni, úgyhogy ott is egy presztízs rendezés volt, és 2022-re egy picit ez is elijesztette azért az európai pályázókat, hiszen ha valaki józanul végig gondolta, hogy kell nekünk ilyen áron mondjuk Svédországba, Olaszországba, Németországba, ugye talán német meg a svéd pályázat volt az, ahol ellene voltak norvégoknál is, igen.
Ott volt nagy ellenállások.
Tehát sok minden halt a folyamatokra, úgyhogy ezt is azért tegyük hozzá.
Ráadásul szerintem példamutató volt ez az olimpia, mert ha megnézzük a nyitő ünnepséget meg az árőnnepséget, akkor mind a kettő erősen visszafogott volt. Ilyen látszott, hogy low budget. Megadták a módját, de nem költöttek el rá iszonyatos pénzt. Nem volt rongyrázás. Tehát én nem hiszem, a 2008-as nyitó ünnepségre volt szerencsém ott lenni, és azt mondtuk, hogy te úr Isten, hát mit lehet ezek után csinálni? Hát London bajban lesz, hogy lehet ezt überelni? És a London rájött, hogy ezt nem lehet überelni. Persze bedobták, amiük volt, nekik volt Mr. Bean-jük, meg nem tudom hány világsztárjuk, ami a kínaiaknak nem volt, úgyhogy ők bedobták a világsztárjaikat, de igazából nem lehetett überelni. Ez az olimpia nem erről szólt. Ez az olimpia arról szólt, hogy mi itt vagyunk, mi ezt jól meg tudjuk csinálni, egyedül is meg tudjuk csinálni, mert a 2008-as nyárinál nagyon sok külföldi dolgozott ebben a rendszerben, most nagyon-nagyon kevés. Hozzáteszem, hogy Vajda Laci, egy magyar ember, tagja volt a szervezőbizottságnak, de gyakorlatilag a kínaiak ezt egyedül oldották meg, ezt az olimpiát, és megmutatták, hogy igen, most már mi is meg tudjuk csinálni, igen, most már beszél mindenki angolul, aki ott van a környezetetekben, de nem volt rongyrázás, nem volt semmi extra, nagyon kevés létesítményt építettek kifejezetten erre az olimpiára, csak amit nagyon muszáj volt, egy csomó mindent felhasználtak, amiük megvolt, úgyhogy ilyen szempontból mutatott egy irányt pont ezeknek az európai országoknak, meg pont azoknak, akik attól félnek, hogy elszaladnak a költség. Nem kell, hogy elszaladjanak a költségek. Azt hiszem, hogy senki nem volt csalódott a nyitó meg a záró miatt. Szép volt, meg volt, méltó volt, de nem kell a világ pénzét elkölteni rá, és szerintem ez így van jól.
Azért tegyük hozzá, hogy amikor mondjuk 3 hónapon keresztül hóágyúznak, nem tudom hány lejtőt, azért valószínűleg ez nem 2 forintba került.
Hát nem 2 forintba került, de ha nincs hó, hát a hó az olimpia közepén jött meg, ugye, mert ott volt egy nagy havazás, de hát igen, mondjuk egy ilyen sivatagos területen sípályát építeni, nem tudom, hogy mekkora ötlet, de hát igen.
Szóval végső számokra azért kíváncsi leszek, hogy itt Pekingben mennyi lesz, de valóban igaz, hogy tényleg a megnyitó meg az áru az nem volt egy ilyen nagyon nagy szabású.
Igen, szóval nem volt olyan nagy kirakat demonstráció, amit esetleg korábban megszokhattunk ilyen országoktól. Mondjuk az hozzá kell tenni, a sporttörténet az arra tanul, hogy egyébként pont az ilyen diktatórikusnak nevezett olimpiák, mint a berlini vagy a moszkvai, ezek nagyon jól szervezettek. Lehet, hogy pont attól a fegyelmezettségtől, meg attól a plusz motivációtól, hogy mutassuk meg a világnak. És ugye azt is hozzá kell tenni, hogy azzal együtt, hogy nyilván mindenki szeretné, hogyha olyan országokban lenne az olimpia, ahol mindenki elfogad, mindenki be tud utazni, senki nem fog bojkottálni, senkinek nincsenek ellenérzései, de hát ugye a realitás az nem ez, ahogy Gábor is mondta, hogy akkor egy válságban volt az olimpia rendezésnek az ügye, amikor Peking elnyerte ezt az olimpiát. És ugye ugyanúgy, ahogy a média figyelem ráirányul az olimpiára, ugyanúgy ezt használják ki nyilván az emberi jogvédő szervezetek, meg a különböző politikai szervezetek is arra, hogy felhívják a figyelmet olyan dolgokra, amikre tényleg föl kell, hogy hívják a figyelmet. Tehát én egyébként nem tartom ezt rossz dolognak sem, hogyha beszélünk az olimpia kapcsán arról, hogy nem tudom én, ki szabad-e telepíteni embereket arról a helyről, ahova a sípályát akarják tenni, vagy hogy ezek vannak, léteznek, és hogy akkor ezek nem jó dolgok. Azzal együtt, hogy az olimpia meg már nyilván a sportról kell, hogy szóljon meg a versenyekről.
Igen, ezt jól látod, tehát ezek a szervezetek nyilván kihasználják ezt a lehetőséget. Ugye elég régóta lehet tudni 7 éve, hogy Peking lesz a téli olimpia, és úgy menet közben úgy itt néha téma volt az ujgurok meg Tibet, és nyilvánvalóan most erősödtek föl a hangok. Miért? Hát hiszen azért, mert amit mondtál, hogy mindenki erre figyel, és majd most aztán majd megint nem lesz ez téma jobban, mint amilyen szokott lenni. Tehát valóban a hangsúly egy kicsit ilyenkor erősebb az indokoltnál. Nem mintha fölmenteném őket, csak ne keverjük össze az olimpiát, meg ezeket a dolgokat feltétlen.
Igen, abszolút. Sokszor a sport, és az nem csak az olimpiák, hanem más sportesemények is egyfajta nagyítóként vagy megafonként funkcionálnak. Ugye elég csak a délszláv háborúra gondolni, hogy ott a sportpályán történtek, akár a Vlade Divac Drazen Petrovic eset, ugye, ami a szerb, illetve hát ugye a jugoszláv válogatott győzelem után történt, hogy a Divac kiragadta a horvát zászlót az egyik szurkoló kezéből, de nem azért, mert ő horvát ellenes érzelmeket táplált volna, hanem pont azt szerette volna erősíteni, hogy itt nincs horvát, szerb és bosnyák, stb., hanem mi egyek vagyunk, és hát rosszul sült el. Vajon mennyire sikerült megvalósítani ezt, hogy politika mentessé, vagy sterilizálni a sporteseményeket, hiszen ugye itt jött velünk szembe Kamila Valieva esete, ami azért érdekes, nyilván van egy sport szakmai vonulata, ugye a dopping kérdés miatt. Szerintem van egy nagyon erős pszichológiai, pedagógiai vonulata is, az, ami kicsit így az orosz felfogással, a sporthoz való hozzáállással is szoros összefüggésben van, hogy mégis egy 15 éves kislányon hogyan kellene bánni, akár ilyen sportul, akár nem. És főleg az aktuális világpolitikai helyzet vonatkozásában is van egy nagyon erős felerősödése ugye az ukrán-orosz konfliktus véget. Mit gondoltok ti először is konkrétan erről az esetről, amikor ugye egy olyat csinált a kislány, amit soha senki a jégen, és mégis olyan meghurcoltatásban részesült, amit nemhogy egy 15 éves kislánynak nem kívánnánk, hanem igazából semmilyen sportolónak. Mennyire tehet ő erről, mennyire hibás abban, hogy neki nem alakult túl jól ez a dopping teszt kérdés. Mit gondoltok arról, hogy az ő meghurcoltatása mennyire volt elfogadható, és bármi más gondolat, ami ehhez kapcsolódik?
Még nem ért véget szerintem a meghurcoltatása, úgyhogy nem tudjuk még, hogy mi lesz az ügyből. Rosszkor volt rossz helyen. Ha ez az ügy mondjuk az olimpia megnyitó előtt 2 nappal robban ki, messze nem szól ekkorát, hiszen akkor nyilván nem indul el a csapatverseny, mert az oroszok indítanak egy másik 16-17 éves versenyzőt, akivel ugyanígy megnyerik a csapatversenyt. Az, hogy ennyit csúszott az ő doping tesztjének az eredménye, nem tudom, mennyire volt tudatos, hogy alakult ezt, mert nyilván ki fogják vizsgálni, ugye a megszokott határidőhöz képest egy jó 15 napos csúszás tudással később érkezett meg az eredménypont a csapatverseny végén. Ha mondjuk egy dán versenyzőről van szó, lehet, hogy nem szól ekkorát az ügy. Ha éppen most nincs ilyen orosz-ukrán konfliktus, lehet, hogy nem szól ekkorát az ügy. Tehát ez most pont, én azt talán úgy fogalmaztam a közvetítésben, hogy ez most az ilyen botrányoknak az állatorvosi lova is lehetne, hiszen annyi aspektus van, amit te is említettél, amiből ezt lehetne vizsgálni, és lehetne filozofálni, hogy most tettes, áldozat, bűntárs, milyen felelőssége van ebben a dologban. Ugye sokan feszegették, hogyha ő 15 éves, és ugye a Nemzetközi Sportdöntőbíróság határozat alapján egy picit védett személyként van nyilvántartva, de felnőttek között versenyez. Hogyha felnőttek között versenyez, akkor felnőttekre vonatkozó szabályok kellene, hogy érvényesek legyenek a Valijevával kapcsolatban. Szóval nagyon sok aspektus van, amit szerintem majd lehetne és kell is vizsgálni, de azt tegyük hozzá, hogy a B mintának az eredményét még senki nem tudja, vagy legalábbis én nem olvastam mai napig, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Tehát még egyfajta vád van csak, anélkül, hogy ugye még konkrétan tudnánk, elég sokan pálcát törtek már az ügyben, Valijeva, illetőleg az őt edző Eteli Tudberidze felett is. Ez egy kellemetlen dolog, és ami miatt én különösen sajnálom minden aspektust figyelembe véve, azok a versenyek, amik végigmentek, és szenzációs volt az összes, mind az öt verseny a műkorcsi a csarnokban, azokra senki nem fog emlékezni. Egy-két év múlva. Talán most még igen, de mindenki erre fog emlékezni, hogy a Valijeva ügy 2022 Peking.
Igen, bocsánat,
ez egy nagyon rossz üzenet szerintem.
Szeretném kicsit javítani magamat, tehát ha esetleg a hallgatók nem tudják, hogy miről van szó, úgy, hogy 15 éves műkorcsolyázó orosz sportoló, és a december végi dopping mintája lett pozitív, ami nagyon szorosan a versenye előtt derült ki, és ez az a lelkiállapot, aminek a következtében hiába teljesített nagyon jól, ő gyakorlatilag hát megtört a fő, tehát a lényeges döntőkre, és gyakorlatilag hát mondhatjuk úgy, hogy leszerepelt a várakozásokhoz képest, és eléggé hát nem túl tapintatosan reagálta ezt le az ő edzője. Gábor, kérlek, fejtsd ki, akkor te is mit gondolsz?
Én nem ismerem ezt a kislányt, nem tudom, hogy mennyire érett, vagy mennyire kislány, de azért azt gondolom, hogy egy átlag 15 éves, akinek azt mondják, hogy te nagyon ügyes vagy, ez csak korcsolyázni szeretne. És főleg egy olyan társadalom, mint az orosz, amelyik egy ilyen katonás szigorú társadalom, tehát kevésbé liberális, meg a főleg tehát a fiatalok nem fogják megmondani, mi van. Ez a kislány szeretett volna korcsolyázni, és a nagy okos felnőttek meg azt mondták neki, hogy most ezt vedd be, meg itt írd alá, meg oda menjél, és majd nem tudom. És akkor szerintem ő engedelmesen csinálta a dolgát, és csak csillogó szemmel várt, hogy korcsolyázhasson. És ettől kezdve, hogy ez a kislány nem érti a mai napig, hogy mi történt vele, és az meg nyilvánvaló, hogy ebben a lelki állapotban nem tudta a kürjét normálisan végrehajtani, meg elesett, meg mit tudom, nem ezért ment ki. És nagyon kíváncsi lennék rá, hogy most vajon ő mennyit értett meg a felnőtt világból, amiben belecsöppent, ahol ki van szolgáltatva a felnőtt emberek ilyen-olyan-amolyan érdekeinek, aranyérmet kell nyerni, tehát most ezt te be fogod venni, most csöndbe leszel, vagy nem leszel csöndbe. Igen, vajon hogy lehet az, hogy ennyi idő alatt készül el egy doppingteszt? Igen, itt bácsik néni hibáztak, akik nem adták be, vagy az IOC részéről, akik nem mondták azt, hogy kérem szépen, akkor eddig igen, innentől kezdve nem. És akkor innentől kezdve már csak szaladtak valahogy a megoldás után. Ugye, tehát ez a fából vaskarika, hogy vége a versenynek, de nem hirdetünk eredményt, hát, ha kizárják. Tehát
előre szólunk, hogyha dobogós lesz a következő.
Akkor se fogunk eredményt. Tehát mi ez? Tehát ez egyszerűen nonsens, nem? Tehát vége a versenynek, de még ne tessék örülni, mert majd néhány hét múlva szólunk, hogy akkor mi lett az eredmény, és akkor nem adjuk ki az érmet, mert az is milyen rossz, ha postára kell adni, hogy tessék szépen vissza, vagy cseréljenek maguk ketten, az ezüstérmes, a bronzérmes. Hát, ez ilyen nonsens. Tehát itt azért azt gondolom, hogy nagyon sok ember hibázott ebben az egész történetben, és nagyon sok aspektusa van, amiket Tamás is feszegetett.
Én azért vagyok szomorú egyébként ezzel az üggyel kapcsolatban, mert történhet ilyen, akár véletlenül is, hogy valaki megtalálnak valamit a szervezetében. Ugye ez egy olyan dolog, azt hiszem, amiért nagyon rövid eltiltás jár. Tehát egy 15 éves sport, egy fiatal sportoló előtt még nagyon hosszú pályafutás állt, tehát ő ebből simán fel fog állni szerintem, és rengeteg sikert fog még elérni, mert hát nagyon tehetséges. De az, amit mögötte látunk, ugye az egyik, hogy az oroszok ugye nagyon rosszul állnak a dopping kérdéssel, a szervezett doppingolással, és itt is senki nem hiszi el azt, hogy egy 15 éves kislány maga meg tudja állapítani, hogy mi az, amitől a teljesítménye javul, vagy nem javul. És a másik dolog meg, amit az edzőjétől láttunk, hogy az együttérzés helyett, meg a támogatás helyett mit kapott, amikor lejött a kürjé, sírja után, és akkor megint egy kicsit ez a fajta sportkultúra, ami ugye még a keleti országokban nálunk is ugye sok botrány volt ebben az utóbbi időben, és amiben nagyon jó lenne áttörést vagy javulást elérni, és ugye már elkezdett tisztulni a torna, már elkezdett tisztulni talán az úszás, de ugye a korcsolyában is itt látjuk ugyanezt a tendenciát, hogy igen, miért kell kislányoknak versenyezni, azért, mert ők meg tudják ugrani azokat az ugrásokat. Ugye a torna is ezért tolódott le az életkor ebben, viszont milyen áron, tehát hogy fel vannak-e ők készülve például az ilyen helyzetekre, ami egy kirakatba lévő sportolót érhet, hogy igen, uram bocsá, keveredhet doppingügybe, uram bocsá, keveredhet olyan ügyekbe, amiket ő még nem biztos, hogy akár lelkileg is el tud viselni. Én nagyon-nagyon reménykedem abban, hogyha Valijevet valószínűleg eltiltják, és aztán visszatér, és akár egy olyan edzővel, vagy olyan körülmények között fogja tudni kihozni magából a legjobbat, amivel el tudja ezt a rossz emléket. Nem ő, hanem az egész ügyről azt a rossz szájízt felettetni.
Hogyha ez az edző így viselkedik a világ szeme látára, akkor hogy viselkedik edzésen?
Hát ebben rossz belegondolni.
Igen.
Minden rosszban lehet valami jó egyébként, hogyha végig gondoljátok, hogy az olimpiákon milyen botrányok voltak, és utána mindig változott valami. Úgyhogy itt is változni fog, hiszen régóta téma az, hogy a kiskorúak 15-16 éves műkorcsolyázók, akik az elmúlt olimpiákat nyerték a hölgyeknél, túl korán kerülnek oda tűzközelbe a felnőttek közé, amikor még az ő fizikai adottságaik alkalmasak arra, hogy ők 4 fordulatos ugrásokat végre tudjanak hajtani. Ez gyakorlatilag egy 6-8 év óta húzódó vita a műkorcsolyázásban, hogy indulhassanak ilyen korú fiatalok, vagy esetleg emeljék meg a korhatárt. Pont aznap hirdették ki a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetségnél, hogy fölkerül majd a nyári kongresszusnak a programjára ez a döntés, amit régóta Norvég Szövetség, Svéd Szövetség javasolt, amit az oroszok lesöpörtek az asztalról, hogy hát hol van a svéd meg a norvég műkorcsolyás sport ezzel a mottóval, és nem tudták föltenni szavazásra ezt a kérdést. Most viszont fölkerült, úgyhogy szerintem ez simán át is fog menni, úgyhogy valószínűleg nyáron majd az ISU egy közleményt kiadt, hogy mostantól vagy 2 év múlva 17 éves lesz a minimum korhatár.
De nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a szovjet műkorcsolyázók voltak, és akkor volt egy hatalmas nagy pasi, meg egy ilyen gyereklány. És igazából az volt a lényeg, hogy a pasi azt a picike lányt úgy eldobta, hogy alig ért le még a palánkon belül. És akkor kellett hozni egy szabályt, már nem tudom pontosan, hogy volt a definíció, csak hogy ne lehessen, mert ez már nem az volt, hogy ez egy páros volt, hanem az apa sétálni vitte az óvodás kislányát, és időnként elhajította, aztán jó, utána korcsolyázott, hogy elkapja. Szóval groteszk volt az egész, már nem szólt a sportról az egész, és akkor szabályozni kellett valamilyen módon. Hát könnyen lehet, hogy most is ez lesz a helyzet.
Utaltál arra, hogy valamiféle megoldást kell találni erre, és azt gondolom, hogy ez, amiről Zsuzsi is beszélt, ez a fajta dopping légkör, ami körbeveszi most már gyakorlatilag először ugye Oroszországot, most meg hát ugye az orosz olimpiai csapatot, hogy ezzel valamit kezdeni kell. És az jutott eszembe, hogy van egy, azt hiszem, egy angol vagy egy amerikai ilyen mondás, hogy ami sárga a vízen úszik és hápog, az valószínűleg egy kacsa. És hogyha azt látjuk, hogy van egy múlt, ami tele van tűzdelve, hát ilyen olimpiai botrányokkal, van egy jelen, ami ugye konkrétan az edző viszonyulása a kislányhoz, ami abszolút arra utal, hogy hát itt eléggé ki vannak hajtva a sportolók nem feltétlenül pozitív irányba, és zárójelet nyitnék, nem feltételezem azt, hogy Kínában, az Egyesült Államokban ez mondjuk sokkal másképp lenne, de és akkor emellé még tudjuk azt, hogy hát egyébként is az orosz felfogás hogyan áll a sportokhoz. Hogy egy ilyen esetben akár az oroszok szempontjából, akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szempontjából miért nem lehet szigorítani? Tehát azt mondani, hogy na most akkor behúzzuk a féket, innentől kezdve akkor nem, ameddig nem lesz, nem tudom én, X mennyiségű olyan verseny, ahol még csak a dopping, meg az hasonló botrányoknak még csak az árnyéka se vetül az orosz sportra, addig egyszerűen nem engedjük őket versenyezni.
De ilyen nincs, tehát nem általánosíthatsz. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy inkább fusson szabadon egy bűnös, mint hogy lecsukjunk egy ártatlant. Tehát, hogyha általánosítasz, akkor ezzel fűnyörő elven a becsületeseket is kinyírod. És ugye azért azt senki nem tételezi föl, hogy az oroszoknál is mindenki lopcsal hazudik. Az más kérdés, hogy olyan mennyiségű volt az ilyen eset, főleg ugye az olyan teljesítménysportákban, ami dopping érzékeny, hogy valamit csinálni kellett. De ez nem hiszem, hogy az jó megoldás lenne, hogy akkor kaszáljuk le az egészet. Tehát azért emlékeztetünk a kínaiaknál is, amikor a viszont a 94-es úszó VB-n a 16 női számból 14-et a kínai nők nyertek meg. Mert a pasikat nem lehetett annyira, a pasikból nem lehetett még pasikat csinálni, de a nőkből lehetett, és jött ez a teknős vérhülyeség, meg mit tudom én. Szóval valamiket kellett csinálni, vagy végül is azért elkapták a Sunt, a gyorsúszójukat, akit ugye mindig mondott, hogy dopingol, meg zöldet pisil, azt a végül is azért csak elmeszelték, stb. Úgyhogy mindig ilyen van, vagy például ugye volt most short trackben, hogy a kínaiak számára olyan furcsa ítélete, hogy kiestek az előfutamba, mert elesett a saját lábába, aztán valahogy csak kimutatta a bíró, hogy összeakadta már a kanadaival, aztán mégis tovább jutott őket. Szóval ezek azért úgy visszavetik az embernek a hitét, de nem lehet olyan miatt az egész kínai csapatot a snowboardosoktól kezdve a curlingesekig mindenkit lekaszáljál emiatt. De hát rengeteg ilyen aspektus van. Például normális dolog az, hogy mondjuk a kínai jégkorong válogatottban 15 olyan jégkorongozó volt, aki
vagy kanadai
volt, egy orosz, a többi amerikai meg kanadai volt, és akkor nagyon vicces volt, mert adtak nekik ilyen kínai neveket. De hát én nem egyszer találkoztam velük az étkezdébe, hát kínai szó környéken el nem hangzott, nem közöttük, tehát angolul beszéltek nyilvánvalóan, és megnéztem, hogy melyik hol született, hát egy is a Kínába. És ez normális, ugye?
Ne értsd félre, nem is egyáltalán ezt a fűnyíró elvet akartam egyáltalán szóba hozni, hanem egyszerűen az a, és nem is csak az oroszokra szűkítve ezt nyilvánvalóan, tehát azért ne legyünk naívak, ami esetek kiderülnek, azok csak valószínűleg a jéghegy csúcsa, szóval lényegesen, én azt feltételezem, hogy lényegesen többen használnak különböző tiltott teljesítményfokozó szereket. Beszéltél erről a fajta ilyen adminisztrációs okoskodásról. Nyilván ez a sport sajátja, csak amikor van egy ilyen szövevényes és nehezen átlátható rabló-pandúr párharc, ami a dopping és azoknak a lekövetése. Ez egy olyan kérdés, ami szerintem nagyon-nagyon nehezen tetten érhető, és talán azért hoztam csak föl, mert talán egy picit vagy lényegesen szigorúbb szankcionálás, vagy egy sokkal határozottabb eljárásmód talán visszaszoríthatná.
Oké, de ezt hogy képzeled el? Tehát mit lehet ennél szigorúbban csinálni? Azon kívül, hogy mintákat adnak, már meg kell adnia, hogy hol van, és ha nem ott van, akkor az már dopping vétség. Tehát állandóan ez a jelenlét ívet ki kell tölteni, teljesen váratlanul végezhetnek el rajta tesztet, a versenyen is, versenyek között is, edzésen is, tehát igazából hova lehet még ezt szigorítani? Hát a sportolók számára már élhetetlen ez az egész rendszer, hogyha véletlenül egyszer elfelejti kitölteni azt, hogy hol fogja tölteni a holnap után délután, és pont rajta veszít, akkor neki vége, akkor el fogják tiltani, de ez nem feltétlen életszerű. És ezek a sportolók ebben élnek, tehát nagyon nehéz az, hogy oké, ezt most még hova szigorítsuk. És persze vannak, amikor egy ország menedzsel, ugye régen láttunk ilyet NDK-ban is, hát ugye az NDK úszólányok az egy ilyen kategória volt, tehát amikor az Egerszegi Krisztike 14 évesen nyert, fölállt a dobogó tetejére, még akkor se volt magasabb, mint a két NDK úszólány a dobogó másik meg a harmadik fokán. De szóval nagyon nehéz még ez szerintem hova, mert azért van egyfajta jogszerűség is, tehát ugye mindig ez a probléma, ugye, hogy volt például ez a Koris eset, tehát az igazság, oké, na de mit, és akkor ők beadják a nemzetközi sportdöntőbíróság. De mit? Tehát hanyas a szabálynak, hanyas pontjának, hanyas paragrafusát sértették meg. Ilyen nem volt. Az angol bíró úgy látta, az kész. A futballbíró 11-esnek látta, az kész. Tehát nincs, nem tud hova szigorítani. Nincs az a szabály, amit megszegtek volna. Szóval nagyon nehéz úgy, hogy még hova szigorítsuk ezt a dolgot.
A féket egyébként behúzták, tehát mondjuk atlétikában például évek óta az van, hogy az oroszok nem indulhatnak semmilyen világversenyen, kivéve azok a sportolók, akiknek megvan a megfelelő doping előélete, tehát a megfelelő laborokban bizonyos számú ellenőrzésen részt vettek. Tehát ott évente az van, jönnek ki mondjuk 2-3 havonta hírek, hogy most megint 15 orosz sportoló megkapta, hogy indulhat majd az atlétika versenyeken. De hogy betegyek még egy másik aspektust, súlyemelésben például ez a fajta kollektív büntetés, amit te is itt félig meddig vizionáltál, ez megvalósult, tehát ott hajottam Tájföldnél, Egyiptomnál volt olyan, hogyha egy évben bizonyos számú pozitív doping esetnél több van, akkor az adott ideig, nem tudom, egy-két évig, az adott ország súlyemelői nem mehetnek a világbajnokságra, meg az olimpiára sem. Tehát ott megvalósul ez a dolog, csak nyilván mondjuk az, hogy egyiptomi súlyemelők nincsenek, az talán nem olyan horderejű, mint hogyha mondjuk az orosz sportolók nem mehetnek testületileg az olimpián. Itt is van némi eltérés, hogy most amerikai Szamoán dopingol valaki, vagy esetleg Oroszországban, tehát egyenlő között is vannak kevésbé egyenlő.
A Ben Johnson megbukott annak idején 88-ban a Carl Lewis ellen, akkor mindenki azt mondta, hogy ennyivel jobb az amerikai orvosi háttér, hogy a Carl Lewis nem bukott meg. Nyilván ez fikció, tehát feltételezés, de a Carl Lewis nem bukott meg. A Ben Johnson megbukott.
Nyilván ez a helyi kérdés, és nem most fogjuk megoldani ezt a problémát, de amit a Tamás említett, azért akkor ezek szerint vannak olyan példák, amik adott esetben működőképesek is lehetnek, és egy picit vagy akár lényegesen szigorúbb szankcionálást alkalmaznak. Majd egy másik adásban beszélünk részletesebben a dopping kérdésről, de nem tudjuk megkerülni viszont azt az aktualitást, ami egy jó pár napja gyakorlatilag mindent dominál, ami információ, ez pedig az ukrán-orosz konfliktus, és ennek természetesen a sport vonala az, ami minket érdekel, ugyanis több olyan sporteseményt, illetve orosz sportolókat letiltottak, gyakorlatilag ellehetetlenítették számukra az, hogy azt csinálják, ami nekik a legfontosabb, legyen ez bármilyen sportág. Nehéz megfogni ezt a kérdést, éppen ezért a teljesség igénye nélkül általános jelleggel kérdezném a véleményeteket, hogy mennyire fair, vagy mennyire elfogadható az, hogy egy ország politikai aktivitása okán, vagy annak apropóján az adott nemzetbe tartozó sportolókat mi szankcionálunk. Ennek mi lehet a célja, a célra vezető-e egyáltalán ez?
Nagyon érdekes a dolog, mert több dolgot szankcionálunk. Az egyik az, hogy nem megyünk Oroszországba különféle versenyekre. Oké. A másik az, hogy nem állunk ki valaki ellen. A harmadik meg az, hogy egyáltalán elindulhat-e a versenyben. Na most ez a jó helyen kapizsgálsz, de próbálj is rá megoldást találni. Ugye mai hír, most amikor beszélgetünk, hogy végül is úgy döntött a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, hogy az orosz sportolók indulhatnak a paralimpián, de a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság zászlaja meg logója alatt, és nem játsszák el nekik a himnusz, és már az sincs, ami volt most Pekingben is, hogy az orosz olimpiai bizottság néven szerepeltek, hanem még az sem lesz, hanem ők teljesen függetlenek. Volt ilyen Barcelonában, az én korosztály még emlékszik rá, hogy amikor volt független államok közössége, ugye az ott a volt Szovjetunió, és voltak az ügyérezett egyéni indulók, azok pedig a jugoszlávok voltak, akik egyéni indulóként vehettek részt versenyen. Egyébként most is van, ugye most is volt ez a refugee team, a menekültek, akik külön vonultak be, és akik nem a saját zászlajuk, és nem a saját országuk emblémái alatt versenyeztek, hanem függetlenül ettől. Tehát nagyon sok helyen ezt alkalmazzák most, de voltak olyan szövetségek, ahol eltiltották ugye a versenyzőket, de nagyon sok olyan van, amelyik azt mondta, hogy egyéni indulóként versenyezhetnek. De ugye vannak ilyen nagyon furcsa állapotok is, mert például ugye a NOB-nak volt egy ilyen iránymutatása a nemzetközi szövetségek felé, hogy hogyan járjanak el, és hogy ne engedjék ezeket a versenyzőket versenyezni. De például a teniszben az ATP, meg a WTA, ezek nem a Nemzetközi Teniszszövetség versenyei, hanem ezek a profi játékos szervezeteknek a versenyei. Na most Nogdácu pont ezen a héten pont az ATP-nek pont az első helyezettje egy orosz fiú lett, ez a bizonyos Medvegyev, tehát a legnagyobb sztárunk pillanatilag, most a Medvegyev, most eltiltsuk, most hirtelen ne engedjük teniszezni, hát mostanáig küzdött a nyomorult, hogy odaérjen, ráadásul el is határolódott ettől az egész történettől, most akkor mi legyen? Tehát ezek nagyon nehéz dilemmák, meg teljesen más a megítélés egy egyéni sportolónak, meg egy csapatnak. Most az egyéninek mondhatom azt, hogy te figyelj, te indulhatsz, ne énekeld el a himnusz, meg ne hozzad a kis orosz zászlódat, mi se tesszük ki. Na de egy csapatba ő meg csak azért jár rosszabbul, mert ő nem egyéni sportoló, hanem bal hátvéd, és akkor az egész csapatot meg kikukázták, mert ők meg nem tudnak egyénibe indulni. Szóval nagyon nehéz ez a kérdés sportáganként is, egyéni sport, csapat, sport, stb. Szóval rettenetesen nehéz, illetőleg van a dolognak egy újabb aspektusa, hogy oké, megengedik, hogy én mondjuk teniszezzek, de az ukrán ellenfelem azt mondja, hogy ő nem hajlandó ellenem teniszezni. És egyébként nem ez az első eset, mert nem egyszer volt olyan, hogy a izraeli sportoló ellen nem voltak hajlandók arab sportolók kiállni. És akkor mit tud csinálni?
Ugye ez az, amiről beszéltél korábban, hogy még a téli olimpián ugye az ukrán meg az orosz sportoló megölelte egymást, és talán ez egy elég erős ellenhatása lehet ennek az egész helyzetnek. Nem tudom, hogy lesz-e ilyesmi, szerintem ez egyébként a nyilván mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy viszonyul ehhez, de itt bejön az, amiről ugye egy néhány adással ezelőtt beszéltünk, hogy a sportolók felelősségvállalása. Tehát, hogy mi a kollektív cél. Szerintem a kollektív cél a békesség kellene, hogy legyen. A sportpályán is csak a sportesemény során vagyunk mi ellenfelek, egyébként mi sporttársak vagyunk, és éppen ezért nagyon érdekes a sport vonatkozása ennek az egész konfliktusnak.
A sport az szerintem nem tud elvonatkoztatni a hétköznapoktól, és a sport az nem megoldás mindenre. Ti is feszegetétek ugye Thomas Bachot, hogy ő az olimpizmus meg tudja oldani mondjuk Kína problémáját. Nem tudja megoldani sem a világ, sem Kína, sem Európa, sem Oroszország problémáját. Segíthet valamiben, de de jó lenne, hogyha lenne egy ilyen gomb, amit benyomunk, és akkor a világ jobb irányba halad, de nincs ilyen gomb. Tehát a sport is csak próbál ebben segíteni, és leképezi azt, ami jelen pillanatban zajlik. Tehát mondjuk lehet, hogy 5 héttel ezelőtt, hogy teljesen más lett volna egy ukrán, mint ahogy mondta a Gábor is, hogy az olimpia még más volt egy ukrán-orosz sportolónak a találkozása. Most, hogy sajnos elindult ez a háborús helyzet, valószínűleg teljesen más találkozások lesznek ilyen szempontból.
Egyébként van ennek egy érdekes aspektusa, mert ezen az egész történet ellen, ami most zajlik, ugye az orosz háború meg Putyin, ugye nyilván lehet úgy harcolni, hogy látjuk, hogy harcolnak, meg úgy is lehet harcolni, hogy próbálják meg fokozni a belső ellenállást. Mert ugye azt halljuk, hogy nagyon sok orosz ember tiltakozik, meg híres emberek, sportolók tiltakoznak, és azt meg, hogy ne legyen háború. Tehát van egy belső ellenállás is. Na most, ha ezt a belső ellenállást tudod fokozni, ezt a belső nyomást tudod fokozni az orosz kormányra, én nem tudom, hogy Putyin meghatódik ettől, vagy nem, de mondjuk egy átlag politikus azért előbb-utóbb észreveszi, hogy az ő népe az nagyon mást gondol, mint ő, és akkor lehet, hogy egy kicsit másképpen kéne gondolkozni, akkor lehet, hogy esetleg ezzel lehet valamilyen eredményt elérni, vagy el lehet bizonytalanítani, hogy biztos jó ötlet volt-e, mert hiszen a nép nem áll mögöttem. Na most, hogyha a Medvegyevek azt mondják, hogy ezt nem kéne, vagy azt látja a szurkoló, hogy ő neki nincs kinek szurkolnia, mert a csapata, az ő közössége nem vehet részt, hogy őket kiközösítik, akkor ebben növelni lehet az emberekben lévő ellenállást, és ezáltal talán a sport is hozzá tud járulni ahhoz, hogy ez a konfliktus, ez valamilyen módon megoldódjon.
Nagyon nehéz kérdés. Az hogy a Oroszországból elhozzák a sportversenyeket, az ugye teljesen az ugyanolyan, mint egy gazdasági szankció, tehát hogy valóban elzárni, ugye, ahogy mondjuk elzárják a banki hozzáféréseket, ugyanúgy elzárni attól, hogy ugye oda menjenek a sportolók, meg hát nem is teljesen biztonságos, tehát ez teljesen rendben van. Most azt gondolom, hogy most ebben a helyzetben tényleg nem nagyon tudnak más dönteni a nemzetközi szövetségek, ugye általában, hogy csapatszinten kizárnak sportolókat, mert nem lehet tudni, hogy itt főleg még ilyen nagyon röviddel a konfliktusnak az eszkalálódása után milyen megnyilvánulások lennének, mert nyilván ez nem hiányzik a sportnak, hogy mit tudom én, nacionalista megnyilvánulások legyenek, bár nem hiszem, hogy a sportolók nagy része valószínűleg nem csinálna ilyet, de hosszú távon én is azt gondolom, hogy úgy valahogy nincs jó megoldás, de ezt a fajta egyénileg elindulhat, egyébként pedig mondjuk nem használhatja az országának a nemzeti szimbólumait, ez megoldás lehet, mert azért a legtöbb sportolót ez megnyugtatja azzal együtt, hogy nyilván nem tökéletes az élmény, hanem a himnuszt énekelheti el, de hogy mégiscsak be tudta bizonyítani a sportolói nagyságát, mert mondjuk versenyzett. Tehát ez hosszú távon, reméljük, hogy nem lesz itt hosszú táv, de hát itt nem lehet most semmit tudni, hogy teljesen elszigetelődjön az orosz sport, azt évekig nyilván nem lehet fenntartani. Tehát, hogy ilyen fajta
megoldás. Nem, de nem is lehet külön se kezelni szerintem. Tehát, hogyha egy ország úgy dönt, hogy kilép a nemzetközi közmegegyezésből és háborút indít, az azt jelenti, hogy akkor oké, de akkor mindenből kiléptek. Tehát akkor nincs az, hogy ebből ilyen, abból nem. Tehát ez a klasszikus gyereknevelési módszer, tessék megenni a spenótot, és akkor majd lesz fagyi, ugye? Tehát és olyan nincs, hogy csak fagyi van. Tehát olyan nincs, hogy mi háborúzunk, de egyébként meg hat focizzunk, hanem sajnos, most ennek nyilván a sportoló a kárvalótja, meg a szurkoló a kárvalótja, meg még nem tudjuk, hogy hány sportegyesület fog tönkre menni. Ugye akár az oroszoknál, de főleg az ukránoknál, ugye? Hogy fogják például kártalanítani azokat a mondjuk brazil, meg olasz, meg nem tudom mi külföldi sportszakembereket, akiknek eddig szerződésük volt mondjuk az ukrán labdarúgó csapatokban, a Sáktárba vagy a Dinamo Kievbe, amik nemzetközi szintű csapatok, és most mindenki hazautazott, kuka a fizetése, stb. Aztán lehet, hogy ő majd beperli az egyesületet, amelyik nem fogja tudni kifizetni, tehát itt lehet, hogy egyesületek fognak tönkre menni, emberek mennek tönkre sportok, és ugye a sportoló az megy az ideje, tehát ketyeg az óra, neki x pár éve van arra, hogy sportoljon, és abból most elvettek neki egyet, ugye? Most mit fog tudni csinálni? Mert ezek a csapatok nyilván nem fognak bekerülni jövőre az európai kupákba, akkor nem lesz pénz, akkor ezek a sportolók, a külföldiek el fognak menni valahova máshova, lehet, hogy soha többet nem lesz kedvük oda visszamenni. Szóval olyan hihetetlen károkat szenved el egyébként az ukrán sport, hogy az most még nagyon nehezen felmérhető, de az orosz sport is nagyon komoly károkat fog elszenvedni, mert oké, még Oroszországban még zajlik a labdarúgó bajnokság, bár nem minden csapat játszott el a hétvégén a mérkőzéseit, de az, hogyha őket kiközösítik, akkor az problémát fog jelenteni. Egyébként ez nem példanélkül való, és túl is lehet élni, csak nem könnyű. Emlékezzünk vissza, hogy a Heysel dráma után, amikor ugye volt a Liverpool-Juventus mérkőzés, és meghalt, ha jól emlékszem, 39 olasz szurkoló, akkor 5 évre kitiltották az angol klubokat a nemzetközi kupákból. És ők 5 évig otthon focizgattak Angliába egymás ellen, és utána térhettek csak vissza. És ez a Premier League felfutás, gazdasági, meg mindenféle szempontból, ez utána következett, de volt, kellett hozzá egy megtisztulás. De az mondjuk egy a sporthoz jobban köthető esemény volt. Tehát biztos, hogy lesz ezután is hogyan tovább, de nagyon sok veszteséggel, és nagyon sok emberi veszteséggel.
Ami egyébként szerintem még az egész ügynek egy komoly tanulsága, és valószínűleg precedens értékű, hogy az, hogy a nemzetközi sportvilág ennyire egységesen és ennyire drasztikusan áll ki valami ilyen cselekedet ellen. Az, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a háború indulása után, nem tudom, 2-3 napon belül kiad egy olyan ajánlást az összes sportági szakszövetségnek, hogy ebben a kérdésben ők helyezkedjenek egy bizonyos álláspontra, én ilyenre nem emlékszem, hogy a nemzetközi sportéletben lett volna bármi hasonló horderejű döntés, és az is, hogy gyakorlatilag most egymás lábát taposva hozzák meg ezeket a döntéseket az összes, szinte az összes talán ATP-t, VTA-t, vagy a nemzetközi szövetségektől független profitorientált szervezeteket leszámítva. Nagyon, talán a FINA volt az, azt hiszem az úszóknál mondták, hogy ott valószínűleg az úszó VB-n majd indulhatnak az oroszok semlegesként, de ezt minden sportági szövetség eldönti, de villámgyorsan ez a fajta ajánlás, ez végigmegy a nemzetközi sportéleten, és ez lehet, hogy a következő évek konfliktus kezelésében egy fontos jogi sportvetületű precedens lehet.
Meg hát ugye tanulják a demokráciát, ugye Oroszország papíron demokrácia, most mit gondolunk róla, az egy másik kérdés. De itt megválasztott vezetők vannak, és tulajdonképpen minden szavazó polgár felelős azért, hogy milyen országban él, ugye? Magyarán szóval elgondolkoztatja az orosz polgárokat, hogy oké, ti választottátok ezt a főnököt, ti választottátok ezt a rendszert, hát akkor ennek ez a következménye. Most az más kérdés, van, nem menjünk bele, hogy most mit gondolunk arról, hogy ez mennyire diktatórikus vagy nem diktatórikus, mennyire demokratikus, mennyire érvényesülnek a demokratikus elvek vagy nem, mert ahhoz minimum orosznak kell lenni, hogy belülről lássuk ezt az egész dolgot. De bizony egy társadalmat is nevel egy ilyen helyzet, hogy ha ti eljuttok ebbe a szituációba, akkor bizony ez lehet. Mindazonáltal azért a dolgok nagyon messzire vezetnek, mert hát tanulságos ez a világ összes többi részének is, és ez már kevésbé sport, hogy ott azért meg kellett ráncigálni az oroszlán bajszát nem egyszer. Tehát ez mindig téma volt, hogy Ukrajnát hagyjuk békén, mert az oroszok előbb-utóbb nyűgösek lesznek. De hát a sportolók ennek az egésznek nyilvánvalóan áldozata. És ugye beszéltünk a sportról meg a politikáról. Lám most a politika hozta ilyen helyzetbe a sportot, csak azért, mert nem hagyták békén Ukrajnát. Pedig már, tehát hallottam ma egy idézet, egy csokort gyűjteményt 90-es évektől 2015-ig, ahol nagyon komoly hozzáértő emberek azt mondták, hogy hagyják békén Ukrajnát, mert az oroszok előbb-utóbb nyűgösek lesznek. Hát nem sikerült.
Nyűgösek lettek, és habár közhelynek had, de most ezek alapján talán még jobban érezzük azt, hogy mennyire szörnyű dolog a háború, mert azért a mi életünkben ez nem volt jellemző, maximum a nagyszüleink, szüleink beszélései alapján lehetett bármiféle fogalmunk, de ezt látva, hogy az a szakterület, ami mi érdekeltek vagyunk, és valahol a mi örömünk forrás, az egyik forrása természetesen ekkora csorbát szenved, így még szomorúbb és lehangolóbb mindez. Bízunk a legjobbakban.
Csak annyit akartam ezt hozzátenni, amit mondtál, hogy csak abba belegondolunk, hogy most az RB Leipzig gulácsék csapata, a Lipcse, játék nélkül jut tovább az Európa Ligában a Spartak Moszkva ellen. Mennyivel jobban örült volna a szurkoló, hogyha a pályán születik meg ez a továbbjutás, ugye, és megy, és utána mesélik, hogy mekkora gól volt, meg söröznek, meg ünnepelnek, és hát most továbbjutottunk, mert a másikokat hazaküldték.
Ez volt már a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Köszönjük az EPER szakmai támogatását vendégeinknek, Gundel Takács Gábornak és Vásárhelyi Tamásnak a részvételt, és persze nektek is, kedves hallgatók, hogy ismét velünk tartottatok. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok! Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!